Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a jelen podcast sorozata az Európai Unióról. Adásunkat a Mérték Média Elemző Műhely és az Oktatás Alapítvány támogatta, vendégünkben Szent Ivány István külpolitikus, akivel azt szeretném elemezni, hogy így bő egy hónap után megvolható-e már most az EU elnökségünk mérlege. És kezdeném itt egy friss hírrel, hogy a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztere hétvégén az MCC Festán azt feszegette, hogy illetve utalt arra, hogy talán Brüsszel áll a Lukoil-féle olajtranzittal kapcsolatos ukrán lépés mögött. Hogy ezt hogyan értékeli?
Ami a mérleget illeti, nyilván a végső mérleget majd december végén vagy januárban tudjuk megvonni, de hogy nagyon rosszul indult ez a fél év, az biztos. Tehát ez egy veszőfutás, és most már az is marad. És lehet, hogy szakmai szinten lesznek bizonyos eredmények. Majd meglátjuk, hogy például a versenyképességi paktum az megszületik-e novemberben, vagy nem. Ugye ez az egyik fő célkitűzése a magyar elnökségnek, de ez se csak rajtuk múlik. De az már látszik, hogy nem erről lesz ismert és emlékezetes a magyar elnökség, hanem arról a számonfutásról, amit Orbán Viktor hajtott végre rögtön a kezdetén, az úgynevezett békehaknival, amikor végigjárta Moszkvát, Kievben kezdett ugyanis. Önmagában a kievi látogatás az pozitív lett volna, én így is értékeltem. Tehát én azt mondtam, hogy ez végre egy jó lépés, de akkor én nem tudtam, hogy ebből lesz egy Moszkva és lesz egy Peking. És aztán pedig egy Washington. Ez így együtt az egész, ez már teljes mértékben megrontotta a helyzetet. Nem véletlen, hogy Bukka János jegyzékben nyugtatgatja a partnereket, hogy befejeződött, nem lesz többé. Most erre rátett egy lapáttal Szijjártó Péter az MCC Festen, amit ön is az imént idézett, amikor Brüsszelt egyenesen azzal vádolta, egy ilyen összeesküvés elmélettel, hogy ő áll a dolgok mögött, tehát a Lukoil szállítmányainak a leállítása mögött, tehát mint egy Magyarország ellenes összeesküvésben vesz részt. Most teljesen egyértelmű, hogy nem is erről van szó, és hogy ez az egész ügy egy felfújt ügy, amit éppen ürügyként szolgál arra, hogy a magyar kormány újból Ukrajnát és az Európai Uniót támadhassa, mint kiderült, és ezt még a Hernádi Zsolt ugyanezen az MCC Festen is elismerte, hogy nem okoz egyenlőre semmilyen problémát a dolog, és majd akkor lesz baj, ha ők is szólnak, és szerintem sokkal nagyobb problémát okoznak azok az állami intézkedések, mint például az árkorlátozások, azokból sokkal hamarabb lesz üzemanyag hiány, mint ebben. Ma már azt is látjuk az a különböző forrásokból, hogy gyakorlatilag a magyar szállítmányoknak az egy része, ami elakadt, az nem Ukrajna miatt akadt el. Hiszen nem is a Lukoil adja föl a kőolaj szállítmányokat, hanem négy kereskedő cég, tehát ezekben is érdemesen utána nézni, hogy ezek kik és mi, mert valószínűleg a Svájcba bejegyzett kereskedő cégek által meg szokták csapolni a dolgokat, tehát és az nem áttekinthető a tulajdonosi háttere, könnyen lehet, hogy magyar szál is van benne, sőt az egyikben biztosan, egy magyar tőke alap. Tehát nem a Lukoil a tulajdonos a szállítmányoknak, ezért az ukránok semmit nem korlátoztak, ellenben az oroszok korlátozták a szállítást. Tehát amikor előfordult, most már helyreállt némi zavar a szállításokban, az nem az ukránok miatt jött itt. Nem véletlen, hogy hogy a bizottság egyértelmű tette, hogy nem kíván semmilyen eljárást indítani, mert nem látja indokát annak, hogy itt bármilyen eljárást kéne indítani. Tehát miről van szó, és akkor itt jussunk el odáig, hogy mit mutat ez. Ez legbizony a mintázata nagyon ismert. Tehát a magyar kormány folyamatosan arra törekszik, vagy keresi az alkalmat, ahol Ukrajnát támadhatja, ezzel igazolva az ukrán ellenes álláspontját. Ennek nyilván vannak belpolitikai és külpolitikai vetülete is, befelé is kelteni kell a hisztériát Ukrajnával szemben, és külpolitikailag pedig most ugye ehhez kötötték úgymond a békekeret kifizetésének a vétóját.
Ez ugye az az összeg, amit egyébként a tagállamok kapnának meg a közös alapból, ugye?
Pontosan erről van szó, ez 6,5 milliárd euró, ezt már tavaly meg kellett volna kapják a tagállamok, 90%-át kapják ennek a tagállamok, akik korábban szállítottak fegyvereket és lőszereket Ukrajnának. Ezek közé elsősorban ugye Lengyelország és a balti államok, de Szlovákia is ezek közé tartozik. Ezért is érdekes, hogy a szlovák álláspont, ami ebben, ha nem is ilyen vehemensen, de a magyar kormány álláspontjával hasonló, mivel ők vesztesei annak, hogy a magyar kormány akadályozza ennek a kifizetését, több mint egy éve akadályozza, korábban az OTP-hez kötötte, hogy az OTP-t vegyék le a szankciós listáról, de most annak is az volt az érdekessége, hogy az OTP tiltakozott. Finoman, de egy közleményben jelezte, hogy nem kéri a magyar kormány közbenjárását, ők úgy gondolják, hogy ezt meg tudják oldani, meg is oldották, levették. Ez sem volt elég Szijjártónak, hogy levették az OTP-t, azt, hogy adjanak garanciát, hogy soha többet nem teszik vissza. Ami hát ugye nyilvánvalóan nevetséges, hát a jövőre vonatkozóan ki tud ilyen garanciát adni. Ezek ürügyek. Most ez az új ürügy, hogy emiatt nem támogatjuk. És egyébként is ők állandóan föllépnek az orosz érdekek védelmében. Ugyanezt történt akkor, amikor a Gazprom tranzitdíját Bulgária meg akarta emelni. Ez is egy ismert történet. Ugye a bulgárok azt mondták, hogy idáig olcsó volt, jelentősen meg akarták emelni ezt így a tranzitdíjat. Igen, ám, de ez nem a magyar fenet éri. Ugyanis a megállapodások úgy szól, hogy mi a hollandiai tőzsdei árat fizetjük, a határon való átvételt, és a tranzitdíjakat a Gazprom fizeti. Ennek ellenére a magyar kormány és Szijjártó Péter rendkívül agresszíven föllépett föl, vádolta a bulgárokat, hogy meg akarják akadályozni Magyarország gázellátását, megzsarolta őket, hogy nem támogatja a schengeni csatlakozást, végül is elálltak el. Akkor is egyébként az Európai Unió segítségét kérte. Akkor is az Európai Unió is azt jelezte, hogy nem, ez saját hatáskörben tartozó, nemzeti hatáskörben tartozó, hogy nem látja indokát annak, hogy ebbe be kéne lépnie. Tehát ez egy visszatérő mintázata van, hogy mindig ilyen ügyekben fellép. Ebben nyilván benne vannak a belpolitikai érdekek, benne van az, hogy valamivel indokolni kell, hogy miért akadályozza, de a dolog legvégén mindig felsejlik az orosz érdek. Mert nincs igazi magyar érdeke mögött, tehát az látszik, hogy valahol ezeknek az Oroszország mindenképpen haszonélvez. Ahogy ez történt a finn, a svéd NATO csatlakozás valóvatásánál is, mindenütt megjelenik ez valahol.
Egy másik nagyon súlyos és friss ügy az, hogy az Európai Néppárt, illetve most már német állami vezetők tiltakoznak amiatt, hogy a nemzeti kártya ürügyén lényegében a kémek, orosz kémeknek teremtett a magyar kormány kiskapukat azzal, hogy a beloroszok és az orosz állampolgárok könnyített feltételekkel léphetnek be az Európai Unió területére. Mi célja van ezeknek az intézkedéseknek valójában?
Hát hivatalosan ugye az az indok, hogy készül a PAKS 2, és kellenek az orosz és belarus szakemberek, és ez az ő dolgokat könnyíti meg. Igen, nem csak, hogy Magyarországon van ugye egy vendégmunkásokra szóló szabályozás, amelyik azt mondja, hogy akinek biztos munkahelye van, és munkáltatója, és olyan munkakörtölt be, amit magyar nem tudna betölteni, az ebben a vendégmunkás keretben, ez évi 65 ezer embert lehet behozni, jöhet be. De az kötött, az családtagot nem hozhat, az nem kap schengeni vízumot, az csak és kizárólag Magyarországon tevékenykedhet, méghozzá csak annál a munkáltatónál, akihez jött. Most ehhez képest a nemzeti kártya az egy nagyon nagy privilégium. Mert ugye a nemzeti kártyával bejöhet 2 éves, bármikor meghosszabbítható, másrészt pedig a nemzeti kártyával családtagok is jöhetnek, Schengen egész területén mozoghatnak, és egyáltalán nincsenek kötve semmilyen munka. Ezért merült föl, és több nemzetbiztonsági szakértő is ezt erősíti, például Rácz András, hogy emögött valójában benne lehetnek a titkosszolgálati emberek, akik ugye korábban volt egy kényelmes aranykártyájuk, mondhatom így, mert diplomata fedésben dolgoztak a Nemzetközi Befektetési Banknál Budapesten. De mint a Nemzetközi Befektetési Bankot amerikai nyomásra végül is kiutasították Magyarországról, ez lehet egy formája annak, hogy szabadon érkezhessenek ki meg diverzálsan bárki más is. Nem állítom, hogy ez így van, mert bizonyíték nincs rá, de van egy logikája, és többen felvetették ezt, és ettől tartanak a nyugatiak is. Tehát nem vélt, hogy német kormány is, sőt a cseh kormányát bejelentette, hogy ha ezzel nem változtatok, akkor kezdeményezni fogja a Schengenből való kizárást Magyarországnak, mert hiszen akkor a határokat ellenőrizik el, hogy ezek az emberek Magyarországon túlra ne jussanak ki.
Milyen következménye lehet ennek? Valóban megtörténhet a határ ellenőrzés szigorítása?
Hát a németek egyébként csak erről beszélnek, hogy szigorítani fogják a határellenőrzést, de hát ugye akkor sok helyen kell szigorítaniuk, mert aki Magyarországra bejön, az nem feltétlenül Ausztrián keresztül közelíti meg Németországot, hanem mehet Csehországon keresztül, Lengyelországon keresztül, Szlovákia, Csehország vagy Lengyelországon keresztül, esetleg Horvátország, Szlovénia, Olaszországon keresztül. Tehát nem véletlen, hogy a logikus következtetés ebből az lenne, hogy a Schengeni határból kell kizárni, tehát hogy minden határon bevezetni az ellenőrzést, ha ez olyan veszélyt jelent. Most egyelőre szerintem persze itt még nem tartunk. Tehát ez egy nagyon súlyos intézkedés, valakit kizárni a Schengenből, ez idáig nem került erre sor. Ideiglenesen már vezetnek be ellenőrzéseket, mi is tapasztaljuk ezt például Magyarország határon, de az, hogy kizárják. De hát ha lesz arra bizonyíték, hogy itt valóban ezt arra a célra használják az orosz és belarusz beutazó, akkor nyilvánvalóan lesznek ennek következmények. De önmagában ez a tény, ami teljesen megmagyarázhatatlan és indokolhatatlan, hogy miért kapnak egy ilyen privilegizált helyzetet orosz és belarusz állampolgárok, miközben egész Európa rendkívül mértékben megszigorította az utazásaikat. Tehát nagyon-nagyon nehezen kapnak egyáltalán vízumot ezek az emberek Európába. Nem most csak évekről beszélek, bárki, aki Oroszországból jön. Akkor ezek után Magyarország így tányra nyitja a kaput előttük, ez meglehetősen felháborító.
Nézzük az elmúlt egy hónap történéseit. Július 1-én vett át Magyarország az EU-s orosz elnökségét. Szinte azon a napon Orbán Viktor bejelentette az új frakciójának a megalapítását, ez a Patrióták Európáért frakció. Mekkora sikernek tekinthető ez?
Fidesz szemszögéből mindenképpen siker, mert ugye ők a senki földjén tébláboltak 2,5 éven keresztül, mint akik lassában nem volt. És már az előtt is, 19 márciusától föl voltak függesztve, tehát gyakorlatilag ugyan még tagorak számítottak, de felfüggesztve semmilyen pozícióhoz nem jutottak hozzá. És hát ez tényleg egy megalázó párja lét volt az Európai Parlamentben, de most benn vannak egy frakcióban, igaz, hogy tisztségekhez itt se jutottak hozzá semmihez, viszont egy frakcióval együtt járnak bizonyos privilégiumok, anyagi támogatás, és tehát valahogy egy szervezett körbe kerültek, ez tehát nekik egy előrelépés, ezt nem lehet elvitatni. Ugyanakkor itt azért jelentősen túl van ez értékelve itthon, még azt mondhatnám, hogy a független médiában is ez a harmadik erő. De a harmadik erő nem egész 12% a parlamentnek. Tehát ez akiket ráadásul ugye most egy ilyen cordon sanitaire, egy ilyen egészségügyi kordonnal voltak körbe, tehát igazi befolyásuk az eseményekre nincs. Legyünk őszinték, itt semmi más nem történt, mint hogy az Identitás és Demokrácia csoportot újra csomagolták, átnevezték, rebrandelték, madivatos kifejezéssel. Ez ugye teljes egészében az a csoport, kivéve Orbán Viktor és Babis csatlakozását, illetve a Vox, ez a három új elem van benne, de hát ugyanúgy a Le Pen társaság vezeti ezt a csoportot, ugye a Bardella a frakcióvezető, a főtitkár, ami a legnagyobb hatalmú hivatalnok, akinek a kezében van a kasszakulcs és a teljes apparátust irányítja, az ugyanaz, mint az Identitás és Demokráciája. Tehát nincs itt lényeges különbség, és az a szöveg, hogy ez példanélküli, ami történt velük, az megint nem állja meg a helyét, mert nem példanélküli. Az Identitás és Demokrácia korábban se kapott semmilyen funkciót, éppen emiatt, mert hát ilyen szélsőséges erők vetik, amit ahogy nem kapott a szuverenistáknak nevezett csoportsa, ahova a Mi Hazánk tartozik, és az AfD. Azon lehet vitatkozni, hogy ez helyes vagy nem. Az én demokrácia felfogásokban is talán jobb lett volna, ha az őket megillettük, hogy persze nem kulcspozíciókat, de vetettük egy 12% és párterre nem is nagyon tartott igényt. Ugyanakkor az az érzékenység, amire ezzel a Fidesz reagál feletté érdekes a magyar szempontból, mert ugye itt van egy médiatanács 5 tagja, amit a magyar parlament választ meg, amiből egyetlen egy ellenzékhez kapcsoló személy nincs. Van egy alkotmánybíróság, amit a magyar parlament választ meg, egyetlen egy ellenzékhez kötődő, vagy az a ellenzék által támogatott személy. És volt olyan, akit a Schiffer támogatott, de csak ő korábban egy olyan értelje miatt kettő, mert egy alkut kötött, két személy, de hát azért az nem lehet ellenzékkel kitámogatással megválasztott személyeknek nevezni. Tehát Magyarországon ez már az eléggé hozzá vagyunk szokva, tehát érdekes ez a dolog. Tehát ez a Fidesz nagyon jellemző. A kettős mércével támad mindenki, de a kettős mérce igazából mindenütt igaz. Hát állandóan arról beszél, hogy beavatkoznak Magyarország szuverenitásába és választási folyamatában, miközben a magyar kormány minden ország választásába beavatkozik. Szlovéniától, Szlovákián át, Észak-Macedóniák, de még az Egyesült Államokéba is igyekszik beavatkozni. Tehát ő mindig ezt a kettős mércét alkalmazza, amivel egyébként az ellenfeleit vádolja. Hát ugye ez egy régi technika, hogy vádold meg azzal az ellenfeletet, amit támogat.
Tulajdonképpen mire gondolhat Orbán Viktor, amikor arról beszél, hogy ez a rádióban adott szokásos monológiainak egyik során hangzott el, hogy az év végére a patrióták frakció többségbe fog kerülni. Mire gondol?
Szerintem ez teljesen nevetséges, elképzelhetetlenek tartom, hogy többségbe kerüljön. Nyilván nem adta fel azt a tervét, hogy valamilyen formában a Meloniékkal együtt működjenek, és akkor valóban egy elég jelentős erő jön. Akkor már a második erővé válna ez. De én azt láttam, hogy a Meloniéknak nem fűlik ehhez a foga. És egyre inkább közelítenek a centrumhoz, és a centrum bölcsebb lenne, mint amennyire bölcs, akkor ezt a kinyújtott kezet el is fogadná, mert az Európai Unió további működése szempontjából fontos, hogy a kevésbé szélsőségeseket le kéne választani a legszélsőségesebb csoportból. És a Meloniék kétségtelenül ebbe az irányba mentek. Ők egyébként most kaptak is posztokat, mert ők nem is panaszkodnak, ők teljesen megkapták azt, ami nekik jár. Meloni önmaga azért volt fölháborodva, mert a nagy alkuból őt kizárt. Egyébként a néppárt, és főleg Ursula von der Leyen be akarta mindenáron hozni, de a szociáldemokraták fenyegetőztek azzal, hogy akkor ők nem hajlandók, ha ebbe az ECR is benne, tehát a konzervatívok, a Meloni csoport is benne van. Ezért nem kerültek be, ezt nagyon fájlalta, de nagyvonalúbbnak kéne lenni, mert különben az európai építmény valóban megrendül. Tehát én azt érzékelem, hogy bizonyos dolgokat be kéne fogadni onnan, akik nem legszélsőségesebben is a rendszer egészét támadják, de bizonyos dolgokat tematizálnak, ilyen például a migrációs kérdés. Ezekkel nem lehet most már úgy azon az alapon foglalkozni, ahogyan sokáig Európában foglalkoztak. Ez teljesen nyilvánvaló. Ugye most zajlanak a nagy zavargások, ugye nem az Unióval, de Nagy-Britanniában egy szörnyű merénylet után. Tehát elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor nem lehet azt mondani, hogy maga a kérdéskör is már, de egyáltalán a fölvetése is szélsőségességet jelentett volna, és erre a konzervatívok, az európai konzervatívok a Meloniék körében, ahogyan ők megközelítik, akik ugye elfogadták a migrációs paktumot, tehát nem abóvó és teljes egészében ellenzik, és nem az embertelenség talaján állnak, azokkal szükséges lenne egyfajta modus vivendit kialakítani, annak érdekében, hogy az európai építkezés tovább folytatódjon. Mert azért volt egy üzenet ennek a választásnak, ez számomra teljesen egyértelmű az európai parlamenti választásnak, hogy azok a pártok, akik a hagyományos befogadáspárti álláspontot képviselték, azok mindenütt veszíthettek, ugye itt a zöldekre különösen igaz ez, a szociáldemokratákra is, és azok, akik ezt már tematizálták, és akik migrációt előtérbe tolták, azok nyertek, akár a mérsékelt jobb oldalon is. Tehát például a néppárt ugye megtette ezt a, vagy a német CDU megtette ezt a fordulatot, a Angela Merkelhez képesti fordulatot, hogy ez a kérdés, ez már nem a Willkommens kultúrral közelít, hanem egy tárgyilagosabb megközelítést alkalmaz, és ő meg is nyerte nagyon szépen a választást. Tehát nem igaz, hogy ezt a terepet át kell engedni teljes egészében a szélső jobb oldalra, mert akkor veszélybe kerülnek azok a vívmányok, mert annak nevezem, amit Európa idáig létrehozott. Tehát ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy az ICR-ra szülessen egyfajta pragmatikus együttműködés, és ne hagyjuk, hogy valójában ne tereljük a valódi szélsőségek, tehát a szuverenisták és az identitás karjaiba. Szóval nem történik meg, akkor semmi lényeges változás nem történik. Nagyon számít, bocsánat, még egy mondat a Trump győzelme. De hát a legutóbbi hetek fejleményei azt mutatják, hogy ez a projekt sem áll olyan magabiztosan a lábakon, mint korábban. Tehát még a Biden kapcsán azt gondoltuk, hogy már többé-kevésbé lefutott a amerikai elnökválasztás, most ezt teljesen nyitottá vált. Nyerhet még Trump, de nyitott a kérdés.
És ez szerintem egy további kérdés felvet, hogy ha Trump nyer, az nekünk valóban tényleg olyan jó lenne?
Egyáltalán nem biztos, és én a tusnádi fürdői beszédből azt veszem ki, hogy ezzel most már, mintha Orbán is szembesült volna. Ugyan dicsérte Trumpot, de egyáltalán nem volt olyan lelkes, és azt mondta, hogy tőle még nem kapott ajánlatot, és óvatosnak kell lenni az amerikai ajánlatokkal szemben. Ezt mondta, mert ők pedzegetik, hogy az Európai Unióból is ki kell lépni. vagy azt akarják, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. Na most neki persze az Európai Unió nem olyan fontos dolog, de szerintem máshol ütközött ő a Trumppal. Ugye ne feledjük, hogy ő egyenesen Kínából, Pekingből ment Amerikába, és az az érzésem, hogy ezt nem vették jó néven még a Trump köreiben sem. Ugye McConnell, a szenátus republikánus frakcióvezetője, az egy nagyon kemény cikkben bírálta őt, a Kína politikája miatt, és szerintem ezt megkapta itt is, és sokkal józanabbul nyilatkozott, és azt mondta, hogy a kínaiaktól maximális ajánlatot kapott, és ő inkább azt fogadja el, és nem az amerikaiakat. Tehát kezd kiúzanod, hogy ez neki nem lesz olyan jó, ő most a kínaiakra tesz, mondván, hogy az lesz a felemelkedő hatalom, ami egy szinte nagy kérdőjeleket vet föl, meg az is, hogy akármennyire is felemelkedő, az mennyire lesz jó nekünk. Én azt gondolom, hogy kínai politikai, gazdasági, társadalmi modell számunkra egy tragédia. Főleg a politikai és a társadalmi modell, tehát én nem szeretném, hogyha azt akarnak.
Ezzel már utalt is a békemisszióra, ugye, ami az első két hét nagyon furcsa esemény sorozata volt. Vajon előre megtervezett lépéssorozat volt ez, vagy pedig lépésről lépésre improvizált a miniszterelnök?
Szerintem improvizatív elemek is voltak benne, ő már készült régóta Putyinhoz, erről lehetett hallani, és ezt most előre hozták. Tehát a Peszkov is azt nyilatkozta, hogy az a Szijjártó beszélgetés idején tűzték ki az időpontot, tehát ez nem volt meg az időpont előtte. Ugye ő fölhívta még Kijevből Szijjártót, ezt maga elárni, és Szijjártó azt viszont tudjuk az orosz hírforrásokból, hogy rögtön beszélt Lavrovval, és Peszkov azt elősette meg, hogy akkor. Egyébként ezt a találkozó során is erre utalt Orbán, nagyon megalázkodva úgy kezdte a beszélgetést, ezt még közvetítették, hogy nagyon hálás vagyok, hogy fogadok. Tehát ő kérte ezt, hogy őt most fogadják, és hát az más kérdés, hogy a diplomáciai ez a teljes megalázkodás. Mert neki azt kellett volna mondani, hogy örülök, hogy sor került erre a találkozóra, de nem az, hogy hálás vagyok, hogy fogadok. Ez azt jelenti, hogy hálálkodik azért, hogy egyáltalán szóba állnak bele. Hát ez annak a kifejezése jutatása, hogy ő alárendeltnek tekinti magát, aki örül, ha beszél. Tehát szerintem improvizatív elemek voltak, és a kínaiban is azt érzékelem, mert hiszen márciusban találkozott Xi Jinping. Most azóta mi történt olyan fontos dolog? Hát mi az, hogy neki fontos volt PR okokból, hogy ő Xi Jinpinggel találkozott. Ezt egyrészt itthon el lehet adni a saját tábornak úgy, hogy ő sokat tett a békért. Ez egyfajta hitelesítő utazása volt az ő két éves béke offenzívájának vagy kampányának. Itthon folytat. Másrészt valószínűleg ez azért is volt számára fontos, hogy a nyugat-európai szélsőjobboldal előtt a fontosságát tudja hangsúlyozni.
Hogy ezt a diplomáciai lépéssorozatot előképp tudjuk értékelni, azért szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy áprilisban mi egy jelentős kölcsönt vettünk föl Kínától. Ilyenkor megfordul az ember fejébe, hogy nem az volt ennek az ára, hogy ki kell menni az EU soros elnökséget betöltőjeként Pekingbe, és ott a nyilvános elismeréséről biztosítani a kínai államot.
Lehet, hogy ez is benne volt. Hát az egyértelmű, hogy mind az orosz, mind a kínai tömegtájékoztatás, tehát az állami média, ez úgy állította be, hogy az Európai Unió elnökeként kijött és hálálkodott, és köszön mindent, és jó, azt gondolja, és mindent el fog követni, azért, hogy jók legyenek a kapcsolatok. És nagyon megértéssel hallgatta mind a kínai, mind az orosz félnek a szempontját. Ugye a sajtótájékoztatón Putyin előállt egy egészen elképesztő dolgát, mi ismertük az ő béketervével, ami arról szól, csak akkor lesz egy tűzszünet és bármi, hogyha a négy metjét átadják neki, és az ő feltételeit elfogadják, amiben benne van az, hogy gyakorlatilag le kell fegyverezni Ukrajnát, és semlegességet kell fogadnia. És akkor ő hajlandó. Na most erre egyáltalán nem reagál. Mint vagy arra sem reagált, amikor azt mondta Putyin, hogy az Európai Unió nevében volt itt, és ezért fontos ez a találkozó. És végig az orosz tömegtájékoztatás így is tálalta az ő újtadását. Tehát nem véletlen, hogy ekkora felháborodást váltott ki Európa szerte.
Mi kellett volna mondani, jó? Ezen a sajt.
Először is koordinálatlanul nem szabadott volna ki. Tehát neki mind Zelenszkijjel el kellett mondani, hogy az a szándék, hogy Putyinhoz megy, és úgymond ott vele is egyeztetni, másrészt az európai vezetők. Ugye júniusban elfogadott egy európai tanácsi következtetést, amit ugye egyhangra fogadnak el, ami egy közös álláspontot közvetít, hogy Ukrajna nélkül és Ukrajna feje fölött nem egyezkedünk. és a mi álláspontunk az, mármint az európai közös álláspont, hogy békének a feltétele a nemzetközi jog tiszteletén alap. Most ehhez képest, hogy semmi ilyesmit nem mondott, ő az egyetlen dolog, amit talán mondhatott, de ezt se tudja pontosan, hogy akkor legyen azonnali tűzszünet, és induljanak tárgyalások, és azt ő már nem mondja meg, hogy mi legyen benne, meg miről és milyen alap. Tehát ő nem az európai közös álláspontot képviselte. Egyáltalán nem. Hanem ő egy saját iniciatával indult el, és amire egyébként olyan értelme joga van, hogy persze joga van, de most, mint az Európai Unió soros elnök, ezt így megtenni, ez egy súlyos probléma, mert azt a látszatot keltette, és így is fogadták, hogy ez az európai álláspontja, vagy Európában ez egy erős állás. Tehát semmi köze az európai álláspont. Amit egyébként ő is elfogadott, sőt, van egy béketerv is, ugye, amit a Szijjártó írt alá Svájcban, sőt, a washingtoni NATO csatlakozó csúcsnak a záró nyilatkozatában is az van, hogy nem tárgyalhatunk velük külön, csak együtt is az ukránokkal együtt. És ezt a teljes mértékben megszeg. De szerintem nem lett volna ilyen botrány, hogyha ő egyezte, és az európai álláspontot képviseli. Mert még mondhatta is volna azt, hogy neki van egy személyes jó kapcsolata Putyinnal, és ő ezt az európai álláspont érvényesülése érdekében használja. Hát nem erről volt szó.
Ugye, amikor Szijjártó Péter arról beszél, hogy mi minden szerint fenntartjuk a kommunikációs csatornákat, ez a kijelentése mennyire áll még meg ma is? Például azok után, hogy a magyar kormány fölöttül Zelenszkijjel szemben, és elfelejti őt értesíteni arról, hogy onnan egyenesen Moszkvába fog repülni. Milyen következménye van ennek a viselkedésnek?
Ez minden elemében hazugság, amit Szijjártó mond. Először is ő azt mondja, hogy csak mi vagyunk képesek. Hát ez eleve nem igaz, mert Zelenszkijjel idáig mindenki sokkal jobb viszonyban volt, mint a magyar kormány, és most már szerintem megint a Zelenszkijjel a kapcsolat egyáltalán nem lesz bizalmi jellegű, mert becsapta Zelenszkijt, legyünk őszintén. Ott volt, és nem mondta el, hogy két nap múlva Moszkvába igyekszik. Ahol egyébként azért olyan látszatot keltett, hogy Zelenszkijjel is beszélt, és minthogyha az ő álláspontját is közvetíteni, miközben Zelenszki nyíltan kimondta, hogy nem kérte meg semmire, és semmilyen mandátummal nem adom. Ez az hazugság egyik része. A másik része pedig az, hogy például Putyinnal Orbán tud szóban. Bárki szóba tud vele állni. Putyin sokkal jobban örülne, hogyha Scholz vagy Macron állna vele szóba, mert az komolyabb dolog, mint a Orbánikkal. Csak ezek ugye betartják magukat az európai közös álláspontot. Mindegyik tudom, nem csak az Orbán tud beszélni, nem beszélni, hogy a törökök is tudnak, meg mások is. Tehát ez megint a hazai fogyasztásra szánt hazugság, hogy csak ő tud beszélni Putyinnal, meg Zelenszkijen. Zelenszkijen meg ez a rosszabb viszonya, és Putyinnal meg más is tud beszélni, csak nem véletlenül nem beszél. Mert nem ez az álláspont, hogy nem alkudozunk külön.
Egy fél szóval megemlítette Törökországot. Törökország szerepe számomra egészen különleges, mévén itt, hogyha ezt a nagy orosz-amerikai fogolycserét nézzük, ugye, ami Törökország közvetítésére jött létre. Az ilyen látványos békeakciók, mint a békemisszió, amit ugye ekként nevezett el Orbán Viktor. Ezek valójában a diplomáciában így működnek, vagy sokkal inkább úgy, mint az amerikai-orosz fogolycsere, hogy valahol valami történik, és egyszer csak nyilvánosságra kerül?
Ez pontosan így van, hogy a komoly ügyek, például az oszlói békemegállapodás, azt egy egyéves titkos tárgyalás sorozat előzte meg, amiről szinte senki nem tud, de még az izraeli kormányban is csak kevesen, és a palesztin vezetésben is csak kevesen, mert attól tartottak rabinik is, hogy megfúrják, és főleg az akkori ellenzékük Netanyahu ellenezte is, olyan belső felháborodást kelt, vagy ellenerült, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát a komoly egyezmények általában úgy jönnek létre, hogy megelőzik mindenféle titkos tárgyalások, és nem látványos PR akció. Ez egy PR akció. Ez teljesen egyértelmű. Ez Orbán önfényezésért szolgáló PR akció volt, erről is szólt, egy photo opportunity tulajdonképpen, semmit nem ért el, azt látjuk. Oroszok ezt nagyon látványosan kifejezésre is jutatták azzal, hogy másnap a kijevi gyermekkorházat polirombolták. Tehát ez azzal aztán, hogy itt lehet itt békéről beszélni Orbánnak, de azért a valóság az nem ez, hanem az, hogy mi akár egy gyerekkorházat is lerombolunk. Ez a túsztárgyalás. Ez ugye több mint fél éve tartott, mint kiderült. És valóban török közvetítéssel, és Törökországban is történt a dolog. Tehát odaérkeztek meg a nyugaton elfogott orosz kémek, illetve a Oroszországját. Furcsa kémcsere volt, mert igazából senki nem volt kém a 16 nyugati közül, akik véletlenül az oroszok is voltak, akik kiszabadítottak. Ezek az ellenzéki aktivisták voltak, meg hát kémkedéssel elítélte, valójában semmilyen tevékenységet nem folytató újságíró. Ellenben a másik oldalon látottak, azért nem akárki volt. Ugye Németországban ez egy nagyon komoly problémát is váltott ki, mert egy bérgyilkos is volt közöttük, vagy hát egy KGB-gyilkos, Krasikov, aki hát megölt egy csecsen vezetőt a Nyílt utcán, és hát életfogytiglat kapott. Tehát még alkotmányjogi kérdés is volt, hogy egyáltalán kiengedhetik-e. Nagy belső koalíciós vita is volt. A zöld külügyminiszter nagyon ellenezte ezt, hogy megtegyék, viszont ehhez ragaszkodott leginkább Putyin. És aki látta azt a képet, hogy a Vnukov új repülőtére olyan fogadta ezt a Krasikovot, hát átölelte, mint Oroszország hősét, ezt a gyilkos ügynököt. Tehát igen, tehát ez is úgy zajlott, és az összes többi tárgyas, hogy ez valahol háttérben volt, és előkészítették, és csak a végén ütik rá a pecsétet. Most ezek a akciók, mint ami az Orbán akció, az csak arra volt jó, hogy ő a figyelem középpontjába kerüljön, és szerintem az a számítás is mögötte van, hogy előbb-utóbb lesz itt béketárgyalás, meg béke, meg valamilyen módon ez lezárul, és akkor azt tudja mondani, hogy na ugye, hát én ezt kezdettől ezt. Csak hogy amit ő csinált kezdettől, az inkább akadálya volt ennek, mint sem.
Azt a célját viszont valóban elérte, hogy a figyelem középpontjába kerül. Mit jelent számunkra ez a figyelem? Hol vagyunk mi most Európai Unióban?
Tehát az, hogy a figyelem középpontjába került, az nem feltétlenül mindig pozitív. Hát a Milosevic is évekig a figyelem középpontjában volt, de hát azért az pozitív dolog volt, hogy ott volt, vagy Saddam Hussein, vagy másokat is mutatok. Tehát lehet ilyen módon is a figyelem középpontjába kerülni, csak ez nem szerencsés. Hát most az Európai Unióban szerintem nagyon rossz a helyzetük, hát már arról beszélnek, például a lengyel külügyminiszter helyettes, hogy miért nem lép ki Magyarország az EU-ból és a NATO-ból, és miért nem köt uniót Putyinnal, a cseh külügyminiszter Putyin hasznos idiótájának nevezi Orbán Viktor. Bár azok a kérdések is fölmerülnek a csehek részéről, hogy a Schengenbe kéne vezetni. Nagyon rossz a helyzetünk. Ugye most kapott egy esélyt ez a kormány arra, hogy ha ezt a fél évet tisztességgel csinálja, akkor egy kicsit javítani tudja ezt az egyébként is nagyon konfliktusos viszonyt az Európai Unióval. Ez egy valóságos esély lett volna, hogyha ezt itt jól csinálja, mint hogy 2011-ben, ezt én akkor közelebbről is láttam, valóban tisztességgel jól végigcsinálta az elnökséget a magyar kormány, és akkor egy kicsit így meg is nyugodtak a kedélyek, amik egyébként akkor is feszültek voltak a új alkotmány miatt, meg a média törvény miatt, meg egyedek miatt, de egy átmeneti javulást a megítélésben okozott. Ez most is bekövetkezhetett volna, a magyar kormány csak erre a fél évre visszafogja magát. Na de hát éppen, hogy rátettek egy hatalmas lapáttal az elején, és ezt mondom, hát ez most már megint folytató, megint egy újabb vádaskodás indult el, itt van a nemzeti kártyaügy, itt van a Lukoil ügyben vádolják. Tehát én úgy látom, hogy ez egy esély volt, amit totálisan már elrontottak. Ebből már nagyon jól kijönni nem lehet. Nyilván lehet valamiféle kármentés, damage control, egy kármentés, de én abban is kételkedem, mert én nem látom a szándékot arra, hogy ez legyen. Tehát akár a Tusnádi beszédet nézem, akár a Szijjártó beszédet, ugye itt van egy új fontot nyitottak a lengyelekkel szemben, ami teljesen értelmetlen volt.
Tehát ez ennek szeretném volna megkérdezni, hogy ennek mi az értelme, ennek a tusványosi beszédben elhangzott iszonyatosan éles lengyel
kritikának. Igen, mert idáig azért, ugye Lengyelország is bírálta többször a magyar kormányt, nem Magyarországot, de erre azért mindig visszafogottabban reagáltak. Tehát úgy tűnt idáig, hogy kerülik a konfliktus élezését. Most ez megváltozott, most igazából nem is volt semmilyen lengyel bírálat, tehát nem volt semmi, ami kiváltotta volna, és egy rendkívül éles kirohanás. Hát van egy pszichológiai magyarázat, ami azt mondja, hogy igazából emögött nincs semmi más, csak egy nagyon erős frusztráció, és ez egy frusztrációs kitörés. Én azért ezt nem gondolom, mert ha ez lett volna, akkor ebbe nem áll bele annyira Szijjártó Péter, aki vasnap is belállt, sőt az MCC Feszten is újból elmondta ugyanezeket. És ráadásul általában nem is a lengyel kormányt támadják, hanem ilyeneket mondok, hogy a lengyelek a legszemforgatóbbak, a legálságosabbak, és már ugye egész időben a lengyeleket is. Már mondják, ebben benne van persze az, hogy már a Kaczyńskékkal sem volt jó a viszonyuk. Tehát már ott is voltak problémái. Tehát lehet, ez egy frusztrációs történet is. De hát ugye sokan sejtik el mögött is az orosz szállat. Mert hogy Oroszországnak egyértelműen az az érdeke, hogy minél több konfliktus és feszültség legyen az unió belül is, és hát ennek a keltésében ők is amit lehet meg is tesznek, részt vesznek, és nekik ez jól jön. Tehát még ez is lehet. A több szakértő erről beszél, erre nincs bizonyítékuk, de ez is lehet egy magyarázat, hogy végül is Oroszország számára most Európában a fő ellenség Lengyelország. Tehát ők tartják a legelvetemültebbeknek. Mert a baltiakat is azok ugye nem olyan fajs, nem számítanak annyira fajsúly a szereplőknek, de a lengyelek azok, akik a legkeményebbek. Hát egyik ugye olyanokat mondanak, hogy le kell lőni az ő rakétáikat Ukrajna fölött, meg előbb-utóbb Sikorszki már odáig elmet, hogy akár NATO katonákat is kell telepíteni. Hát ezt tudjuk, nagyon nem szeretik az ilyesmit. Benne lehet ez az orosz szoktól származó kívánság is, hogy vagy legalábbis megfelelni akarás az orosz szempontból.
Ezek alapján hogyan értékelhető az, amikor Szijjártó Péter folyamatosan kikéri magának, hogy itt a Putyin ölebéhez hasonlítsák Magyarországot, illetve a magyar kormányt? Mennyire tűnnek életszerűnek ezek a védekezések?
Teljesen hiteltelenek. Hát egyébként is, amit Szijjártó mond, az teljesen hiteltelen. Tehát nekem azok, akikkel én kapcsolatban állok, ezek a külügyminiszterek is vannak, vagy vezető külügyi emberek Nyugat-Európából, hát lesújtó véleményen vannak róla. Tehát ő, aki, én 9-ig számoltam, hogy a háború kezdete után hányszor találkozott Lavrovval. Hát állítom, hogy Puja Frigyes nem találkozott ennyiszer Gromykóval, mint Szijjártó Péter 2 év alatt, vagy 2 és 9 alkalommal. 2 alkalommal ez mindez Oroszországban történt meg, tehát ott is oda is ellátogatott, de majdnem visszaadni a druzsbai érdemrendjét, hogy ez a legmagasabb kitüntetés. Tehát itt nulla hitele van, sem nem fogadják el, és ezt a mentegetőzés sem, tehát semmi. Tehát minden, amit csinál, az ezt támasztja. És ugye Orbán Viktornak volt ez az aranyrű mondása, ami látszik, hogy Szijjártóra is igaz, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit csinálok. Tehát amit csinál, amit ténylegesen tesz a magyar külpolitika, az egyértelmű. Az, hogy azt mondja időként, hogy nem. Nem érdekes.
Ilyen alapon mennyire vehető komolyan Bóka miniszter úr jegyzéke a békemisszió leállításáról?
Ez egy kármentő igyekezett, meg én ismerem is, tehát ő nyilván abban érdekelt, és ő egy szakpolitikus, tehát abban érdekelt, hogy sikeres legyen ez, és szeretné, ha sikeres lenne, és ennek érdekében nyugtatgatja a feleket. De nem hiszem, hogy ennek bármi hatása van. Tehát most már ezt túlment a dolog azon, hogy egy jegyzékkel meg lehessen nyugtatni, hogy persze mostantól kezdve minden rendben lesz. Mert ugye ez ezt üzeni, hogy igen, hát volt a békemisszió, ezt felejtsük el, és akkor most már koncentráljuk a munkát. De miközben elküldtem a jegyzékét a múlt héten, hétvégén már is nyilatkozott nagyon durvát Szijjártó. És azért arra figyel, Szijjártó jobban figyelnek ilyen szempontból, mert hát tudják, hogy ő a formán jobb keze. Tehát igazából, ami a, nem is tudom, jobb keze, de minden esetre a szócseve. Tehát amit Orbán mond, az, vagy a gondol, azt mondja a Szijjártó. Egyébként az nyíltan vállalta is egy interjúban, azt mondta, hogy ő soha nem került szembe Orbán Viktor, és mindig úgy gondolta, hogy neki mindig igaza van, és ő ezt képvisel, és őre büszke is, hogy Orbán Viktor.
Szent Iványi István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.